Darai Erzsébet vagyok, a Gemma könyves kávézónak a boltvezetője, és ugye mi egy szociális vállalkozás vagyunk, úgy képzeltük el ezt a kávézót, hogy a vendégeink számára egy közösségi helyet teremtünk, ahol egy kicsit jobban meg lehet egymást ismerni, egy kicsit el lehet lazulni, tehát nem az a sietős, gyors vendéglátó hely szeretnénk lenni, hanem egy ilyen lassúbb, nyugodtabb hely, és ehhez én, aki turizmus szakon is elvégeztem az egyetemet, arra gondoltam, hogy a városi séták is akár beilleszthetők a könyves kávézó kínálatába, és egy kolozsvári barátnőmmel, Újvári Dórival kezdtünk el ötletelni, hogy mit lehet Marosvásárhelyen kezdeni, és hát akkor így vele beszélgetve egyből adódott, hogy mindenképpen meg kell szólítanunk Orbán János művészettörténészt is, és így akkor hárman döntöttünk arról, hogy egy sorozatot indítunk, amelynek az első eseménye az a Bólyai utca és környéke címet fogja viselni. Ebben egyébként János nagyon profi, tehát nagyon felkészült, és szerintem ő tud egy kis ízelítőt adni abból, hogy mi lesz, mi várható. Ami a Gemmát illeti, fontos tudni, hogy a séta az regisztrációhoz kötött, tehát hogy 30 fő az, akit azt gondolom, hogy mi így megfelelő színvonalon tudunk fogadni, és tudjuk őket kalauzolni. A sétának van egy díja, és ez a 25 lejes regisztrációs díj, ez tartalmazza egy kávénak, vagy egy teának, és egy süteménynek az árát, úgyhogy mindenkit, aki jelentkezik a sétára, várjuk majd a séta lejárta után egy ilyen kávézós, sütizős alkalomra. És akkor János.
Három órától kezdődik ugye a séta, tehát akkor lesz a gyülekező a kávézónál, és akkor mi minden bevezetett be az érdeklődőket?
Ugye, amikor felmerült a kérdés, hogy mit is lenne érdemes az első sétán kipróbálni, akkor egyből adódott a lehetőség, hogy hát, ha a Gemma a Bolyai utcában van, akkor miért ne néznénk meg a Bolyai utca környékét, hiszen azért minden vásárhelyi tudja, hogy egy nagyon értékes és nagyon fontos része a Bolyai utca, egykori Szent Miklós utca környéke a településnek, és hát nem csak értékes, hanem régi is, tehát tudjuk, hogy az első település kezdemények az egykori Szent Miklós plébánia templom a helyi környékén, a mai kollégium helyén alakultak ki. Na, de hát ennek dacára a környéknek a fejlődése az egy újkori folyamatnak az eredménye, tehát a 18-19. Század építészeti és urbanisztikai fejleményeit fogjuk megtekinteni az amúgy más mindenki által ismert Bolyai téren, vagy az utca felső részén található palotáktól, kendefi palotáktól, teleki palotáktól kezdve lefele vonulva a tulajdonképpeni Bolyai utcán, ahol a szecessziónak számos emlékével megismerkedhetünk, illetve megismerkedhetünk azzal a folyamattal is, amelynek eredményeképpen ez az utca kialakult, mármint ez a lejtős szakasza, hogy így fogalmazzak, tudnélik, ez még a 18. század végén is csak egy ilyen közként funkcionált, tehát egy ilyen saras, vízmosásos hely volt, és hát az, amit ma látunk, az tulajdonképpen a 19. század második felének az eredménye. Na, de hát ezt majd aprólékosan fölvezetve holnap 3-tól mindenki megismerheti.
Olyan nagy reveláció tud az is lenni, amikor az embernek van plusz 10 perce, és lassabban tud sétálni a város között, és akkor felnéz egy-egy épületre, és akkor fedezi fel, hogy jé, hát évek óta elmegyek itt mellette, előtte, de nem néztem fel arra, hogy milyen gyönyörű az épület. Hát akkor milyen többlet tud ez lenni, hogyha még kapunk hozzá ilyenfajta információkat is. János, te egyébként több sétát is vezetsz, és vezettél már Marosvásárhelyen. Mit tapasztalsz, hogy érdekli az embereket, hogy mi minden veszi körül őket, mi minden vesz körül bennünket?
Igen, ezek mindig nagyon népszerűek ezek a séták. Hát most már most már 13 éve szervezünk ilyen sétákat, ugye a saját kronológiám szerint ugye 2009-ben volt egy ilyen Barokk év nevű rendezvénysorozat, és ezt a típusú városnéző sétát, ami ugye építészettörténeti, művészettörténeti jellegzetességekre figyel oda, meg ezeket domborítja ki, akkor honosítottuk meg Marosvásárhelyen, és hát azóta több tucat ilyen sétát szerveztünk, mindig a, vagy az esetek többségében azért a létszám ilyen 30-25-50 között volt, azért is volt itt szükséges valami határokat megszabni, mert ugye a Gemmába majd be kell férnünk, úgyhogy szerintem az érdeklődés az megvan a vásárhelyekben, és ezt az igényt valahogy ki is kell, meg kell próbálnunk kiszolgálni.
Miért jók ezek a séták? Közelebb hozza az emberekhez a várost, a város kincseit? Van esetleg közösségformáló ereje annak, hogy 20-30 ember együtt sétál egy utcaszakaszon?
Szerintem igen, tehát a lokalitás, vagy a helyi jellegzetességeknek, meg a helyi múltnak a megismerése, az mindig egyfajta közösséget teremt végül is, akár ott helyben, akár utólag. Ezért is fontosak ezek az alkalmak. Illetve hát ezt most nekem azért tetszik nagyon ez a felállás, amit itt Erzsébettel kidolgoztunk, mert ez most szintet fog lépni azáltal, hogy a séta után nem fog mindenki hazamenni és egyedül emészteni az elhangzottakat, hanem lesz alkalom arra, hogy akkor legyen egy ilyen levezető kávézás, teázás a végén. Ez eddig valami mindig elmaradt, és mindig volt egyfajta ilyen hiány érzett a végén, hogy akkor sétáltunk két órán keresztül, és akkor mindenki állt egyik lábáról a másikra, és utána hazament. Tehát igen, ez a közösség formálás most így gyakorlatilag is minden bizonnyal meg fog valósulni holnaptól.
És hát egy kávézónak is tud közösségformáló ereje lenni, és látom, hogy ti nagyon céltudatosan építitek ezt a közösséget. Milyen jó, hogy felvállaljátok ezt is, hogy a kávézón kívüli tereket is akkor ilyen közösségépítő erővel ruházzátok fel.
Igen, hát én nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a vásárhelyeket megszólítsuk, és hát arra a kérdése, hogy miért jó egy ilyen városi séta, én abban hiszek, és hát tulajdonképpen ezért is kezdtem el turizmust tanulni, hogy ha valaki valamit jobban megismer, akkor azt jobban megszereti. Tehát egy ilyen városi séta alkalmával tényleg egy csomó mindenre rácsodálkozhatunk, ami a miénk, és ezáltal szerintem jobban is tudunk kötődni. Ugyanakkor a kávézóban gyakran betérnek turisták, akár így vásárhelyről elszármazottak is, vagy tehát nem a városban tartózkodók. Tehát én azt remélem, hogy főleg, hogy itt sorozatról van szó, meg tudjuk őket is majd szólítani, tehát ők is figyelni fogják ezeket az eseményeket, és eljönnek. Tehát, hogy egy kicsit a város népszerűsítésében is szerepet tudunk vállalni.
Pontosan hol lehet még jelentkezni a holnap 3 órától kezdődő sétára?
Hát lehet jelentkezni a Facebook oldalon, megadott linken, illetve ugyancsak a közösségi médián megjelenő telefonszámon is, tehát telefonon meg elektronikus formában van egy ilyen regisztrációs űrlap, és akkor azon. De telefonálni is lehet, mindkét módon.
Ez fontos megjegyezni, hogy a regisztrációs űrlapot kell kitölteni, és nem a Facebook eseményre kell ott leszek választ adni, mert az nem elég.
De az sem bonyolult, ezért nyugtassuk meg a
hallgatókat. Nem, ki be kell írni a nevet és az elérhetőséget, mindössze ennyi. Tehát a regisztrációs linkre kell rákattintani.
Vajon mennyire jellemző egy fiatalabb generációra? Most Niki, nem azért nézlek téged, mert te jóval fiatalabb vagy nálunk, hanem tényleg, hogy ismerjük a környezetünket, hogy ismerjük azokat az épületeket, vagy azoknak történeteit, amelyek körbevesznek bennünket, vagy erre is meg kell érni, hogy egyfajta időnek és korosodásnak kell bekövetkeznie ahhoz, hogy érdekeljen.
Hát én ugye itt rangidős vagyok a csapatban, a két társam, Ormán János meg Újvári Dóri, ők nagyon fiatalok, tehát én egy kicsit így abban reménykedem, hogy ha a csapat összetétel az igazából többségében fiatalokból áll, akkor ők meg tudják azt a regisztert közelíteni, érinteni, ami a fiatalok számára érdekes. Én bizakodó vagyok, hogy talán a fiatalok a legkíváncsibbak arra, hogy mi veszi őket körül, szeretik a rendezvényeket, az eseményeket, és hát nem utolsó sorban szeretnek beülni valahova, úgyhogy gondolom, hogy meg tudjuk majd őket is szólítani.
Hát a tapasztalat az azért inkább az, hogy az idősebbeket érdekli, ez a én kérdés, viszont én úgy látom, hogy ez sok szempontból a megszólítás módján is múlik, tehát a, szerintem a fiatalokat messze menően érdekli az, hogy az a városi tér, meg az urbánus környezet, amiben élnek, mozognak nap, mint nap, mitől érdekes, mitől olyan, amilyen, csak lehet, hogy nem tudnak róla idézőjelbe, hogy, ebben a művészettörténeti vagy építészettörténeti regiszterben is kaphatnak erről információkat, és ezt valahogy el kell juttatni hozzájuk. Ez a rádióműsor is egy csatornája lehet annak, neked a Facebook meg társai.
Én még azt gondolom, hogy az ilyen építészettörténeti, művészettörténeti adalékok mellé nagyon fontosak, és én láttam a János leírásában, hogy ez is benne lesz, hogy ilyen városi történeteket, ilyen urbánus legendákat is belefűzzünk. Tehát azt hiszem, hogy a történetekkel azért nagyon széles közönséget lehet megszólítani. Tehát kik éltek abban a házban, mi történt velük,
abszolút, ha csak a Bohérházára gondolunk, a Bolyai utca tetején, ahol most a Művészeti Egyetemnek a zenepedagógiai részlege működik, ugye? Tehát, hogy az is egy olyan izgalmas épület volt.
Igen, de abban nem lakott hóhér.
Pontosan, de hogy ezeket érdemes lenne helyre tenni.
Igen, tehát ezt azért fontos elmondani, hogy tehát ez a séta, ez természetesen a történetekre is oda fogunk figyelni, de ugye legendák. Történészek vagyunk, valójában annak szeretjük gondolni magunkat, és a szolgáltatott információknak a hitelessége, meg az időzőjeles igazságértéke az nagyon fontos számunkra. Ez annál is inkább fontos vásárhely, mert szerintem 100 évig az építészet történet az ilyen anekdotázgatásból állt, tehát nem lehet ezt egy kicsit magasabb mai színvonalra emelni, de természetesen a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást, viszont hamis mitoszokat generálni, meg tovább éltetni, az nem.
De vajon hogy alakult ki, és hogy tudott ennyire megtapadni a város történetében?
Ez a legendáknak a sajátossága, hogy kialakulnak, és tehát ugye a történetmesélés az embernek így antropológiailag egy fontos dimenziója, úgyhogy ez szinte magától értetődő, csak hát a történettudomány megközelítése és a legendárium az két külön műfaj.